hasonló kor, hasonló életérzés, és a két művész között, a két művész habitusza között igen sok hasonlóság van. A festőtechnika tekintetében, a témaválasztás tekintetében is, sőt, egy kicsit a világszemléletük is hasonlít. Egy ilyen belső őrlődés, vívódás, ami mindkettejüket jellemezte. A sorsukban olyan szempontból a különbözőség az, hogy míg Munkácsi Párizsig ment, Nyugat-Európában vált híressé, addig gyárfás hazatért szülő városába, és itt is halt meg 1925-ben, pontosan 100 évvel ezelőtt.
Na már most jó 100 esztendővel ezelőtt Sepsi Szent György, hát a művészet terén hol tartott? Egyáltalán mit indított el Gyárfás Jenő a városban?
Az ő halálakor, durván 5 évvel Trianon után, Sepsi Szent György egy körülbelül 5-6 ezer lelkes városka volt, tiszti kaszinója volt, tehát a kulturális élet az egyáltalán nem a magasba ívelt. Őt a honvágy hozta haza, a nyugat-európai nagy versenyzésben nem kívánt részt venni, sőt, még a magyarországiban sem, a Csonka Magyarországban még úgy sem. Ő 1880-as évek elején döntött úgy, hogy hazatér, kívánkozott, vágyott haza. Ez természetesen azzal is járt, hogy a művészeti közéletből úgymond eltűnt. Sokan remetének nevezték, a Sepsi Szent Györgyi remete. Ezt most én egy kicsit ennyi idő távlatából még meg is kérdőjelezném. Ő egyszerűen nem tudott máshol élni, és a remeteséget is, amennyiben az aszkézist feltételezi, akkor itt én egy kérdőjel tennék, hiszen ő nagyon jól érezte magát közel egy hektáros kertjében, gyümölcsösében. Rózsákat oltogatott, gyümölcsfákat nagyon szerette, a kis galambjaival, házi állataival, a szomszédokkal jó viszonyt ápolt. Egy joviális, kedves ember volt, aki egyszerűen nem tudott máshol élni, mint szülővárosában.
Művészetében okozott ez törést, ez a hazatérés, hogy távolabb került ugye a kör forgástól?
Teoretikusok szerint igen, tehát hogyha mai szemmel nézzük, kétségtelen, csak hogy vannak más dimenziók is. Én a 35 év alatt, mióta közelről szemlélhetem az ő művészetét, életútját, sokat gondolkodtam rajta, sokat merengtem az ő életútján. Én kicsit elnézőbb vagyok, vagy valahogy megértem őt. Hazajött, engedett a belső hangnak, nem erőltette, mondjuk úgy, hogy neki nem az volt az első, hogy sok-sok pénzt keressen a művészetéből, élvezte a hétköznapokat, egyszerűen szeretett élni. Nekem volt szerencsém még a karrierem kezdetén olyan akkor 80 éves nénivel beszélgetni, aki gyermekként ismerte. Azt mondta, hogy egy végtelenül szelíd, barátságos, kedves ember volt. Ott futkoráztunk, mondta, a műtermébe, és soha nem szólított meg, hogy leveritek a palettámat, az ecseteimet. Lufi Ágnes néni volt, akiről beszélek, és aki egy képet is adományozott a múzeumunknak.
Most a kiállításon mi lesz látható, milyen jellegű képei?
Viszonylag rövid időnk állt a kiállítás előkészítésére a rendelkezésünkre, ezért a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő képeket állítjuk ki csak, tehát nem kértünk sehonnan kölcsön, és elsősorban azokat a műveket állítjuk ki, amelyeket a nagy érdemű az utóbbi 15-20 évben nem láthatott, hiszen azóta vásároltunk is aukciókról, adományokat is kaptunk szép szerével. A kiállítás másik érdekessége, hogy egyes festményeihez rendeltünk tárgyakat. Például, hogyha egy főúri portré, egy főúr van megfestve, szép sújtásban, vagy egy szép öltözetben, mellé tettük az öltözetet is. Vagy például a Tetemre hívás fő hősnője, a modell Fogolyán Ida, tudjuk a nevét, tulajdonunkban van az ő ruhája, amiben modellt állt a művésznek. Ezt a ruhát is szépen egy próbababán bemutatjuk. Vagy bemutatunk olyan szőnyegeket, olyan Biedermeier, vagy Biedermeierhez hasonló butorzatot, ami a képeken szerepel.